Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hadd dicsérjünk téged szeretetedért, azért a szeretetért, mely arra vitt téged, hogy elküldjed a te egyszülött fiadat, Jézust, hogy ő megmentsen bennünket, megmentse ezt a világot, neked, aki teremtetted ezt a világot. Köszönjük néked, hogy adtad mi nekünk személyesen is Krisztust, hogy ő legyen a mi üdvözítőnk is. Áldunk téged azért most, mert az ő földre jövetelére emlékezhetünk itt a gyülekezetben, és az ő személyét csodálhatjuk ma az ige által. Kérünk téged arra, hogy segíts minnyájunkat, hogy valóban csodáljuk a Krisztust, és higgyünk ő benne gyermeki szívvel, odaadva neki egész életünket. Kérünk ezen munkák, hogy szent lelked által, és így áld meg együttlétünket ezen az ünnepnapon. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket, atyánk. Amen. A gyermekek kimehetnek gyerekisten tiszteletre, mi pedig hallgassuk meg Isten igéjét, helyünket elfoglalva Lukács evangéliumának második részéből. Lukács evangéliumának második részéből olvasom az igét, az első 7 versből. Tehát Lukács evangéliumának második részében, az első 7 versben így szól hozzánk Isten írott igéje. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriába Cirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak ki a maga városába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai, és szülé az ő elsőszülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteté őt a jászolba, mivel hogy nem vala nékik helyük a vendégfogadó háznál. Mivel hogy nem vala nékik helyük a vendégfogadó háznál. Kedves testvéreim, valaki mondta, hogy a különböző áruházakban ajándékok után járva döbbenetes dolgokat tapasztalt. A vásárló tömegben az emberek idegesek, tolakodnak, nyomakodnak, ellökik. Nyúlt valami ruhadarabért, erre valaki a háta mögül agresszíve benyúlt elé, és letépte az orra elől éppen azt, amiért ő is kinyújtotta a kezét. Pénztár sorban finom tolakodás, lögdösődés, ideges nyomakodás. Ha valaki ezt szóvá teszi, annak rögtön beszóltak a többiek. És aztán a tömegben sodródva elkapott néhány félmondatot, amikből az jött le az illetőnek, hogy mindenkinek elege van ebből a karácsonyból is, ami csak pénzkiadással, meg pénzszámolgatással, meg adóssággyarapítással jár, meg hát törni kell a fejünket, hogy kinek milyen ajándékokat vegyünk, aztán honnan lehet azt a valamit beszerezni, nagy fáradtsággal, és közben az idegesség, van, akit még az is nyomaszt, hogy még otthon is ezt meg azt meg kell csinálni, meg kéne főzni, meg kéne sütni, ki kéne takarítani, és mondják, hogy elegük van a zajból, elegük van a tömegből, mindenből. Sőt, elhangzik az is az emberektől, hogy minek is van egyáltalán ez az ünnep, jobb lenne nélküle, és ezzel az indulattal, ezzel esnek be aztán, gondolom, ezek az emberek karácsony szent ünnepére, ahol aztán semmi nincs az örömből, a meghittségből, békességből, szeretetből, kellemességből, amiről állítólag szólnia kellene ennek az ünnepnek. Nos, úgy elgondolkoztam ezen a beszámolón, és hát kétségtelenül van ebbe valami. Azt hiszem, hogy így jár mindaz, aki kihagyja az adventjéből is, meg aztán a karácsonyából is karácsony főszereplőjét, a názáreti Jézust. Mert karácsony ünnepe valójában tőle ünnep. És amikor kihagyjuk őt belőle, akkor most mitől ünnep a karácsony tulajdonképpen? Persze hát meg lehet valahogyan kísérelni azt, hogy Jézust pótoljuk. És valójában nagyon sok mindenre föl lehetne írni, szerintem nagyon sok mindenre föl lehetne írni sok családba, sok ember életébe azt, hogy ez a valami Jézus pótlék. Jézus pótlék. Jézus pótlék a karácsonyfa is, Jézus pótlék a könyvek, a játékok, a hangszerek, a tévé, a fényképezőgép, a bútorok, az új ruhák, mindenre lehet ráírni, hogy Jézus pótlék. De hát Jézust lehet-e pótolni? Lehet-e Jézust pótolni? Kicsit olyan ez a dolog, mintha lenne mondjuk egy március 15-i ünnep, és aztán mi azt mondanánk, hogy az nem a március 15-i eseményekről való megemlékezésnek az ünnepe, hanem szerintünk az egy más ünnep, mondjuk mi akkor új évet ünneplünk. Tehát van egy ünnep, aminek van egy tartalmát, meg lehet próbálni elidegeníteni attól a tartalomtól, de az nem fog annyira jól sikerülni. Hát ma ennek vagyunk a tanúi, testvéreim, hogy karácsonyt is megpróbálja a szekularizált emberiség valami más tartalommal megtölteni. Jézust pótolni. Valahogy Jézust pótolni. És mindenhol ezt látja az ember, ezt a pótoljuk az anyagiakkal, az anyagi javakkal, pótoljuk a úgymond a kicsit szellemiesebb szeretettel, a szeretet ünnepe ez, vagy mondjuk a családnak az ünnepe, vagy a Mikulásnak az ünnepe, vagy a fenyőnek az ünnepe, vagy a Jézuska ünnepe. Na még ez is egy érdekes, amikor a Jézus helyre a Jézuskát próbáljuk betenni. Szóval pótlék, Jézus pótlék. Csak hát újra mondom, Jézus nem lehet pótolni. Jézus nem lehet pótolni. És valójában itt egy még mélyebb dologra is szeretnék rámutatni. Talán azért is maradt ki így az embereknek, nagyon sok embernek az életéből a Krisztus, vagy az ünnepéből a Krisztus, mert hogy a szívükből kimarad a Krisztus. Mert ahol a szívben nincs Krisztus, ottan kimarad az ünnepből is, meg kimarad az életből is Krisztus. Ott mellékszereplővé válik, vagy még azzá se. Ahogy olvassuk ezt a karácsonyi történetet, azt mondja itt az ige, hogy nem volt helyük a vendégfogadóháznál. Hát Jézusnak ma is sok ember szívében nincs helye. Hát persze, hogy az ünnepében, a karácsony ünnepében sincs helye. Meg egyáltalán az hétköznapi életében sincs helye. Nincs helye. Ki van zárva. Aztán megpróbáljuk azért pótolni, de pótolni nem lehet. És úgy elgondolkoztam másodszor azon, hogy miért pótolhatatlan ez a Jézus. Miért pótolhatatlan? Azért, testvéreim, mert Jézus egy egyedülálló személy, egy egyedülálló életművel, egy egyedülálló személy. Hát valójában senkiről nem olvasunk olyan dolgokat, amiket róla olvasunk a Bibliában. Nem olvassuk senkiről azt, hogy ő Isten és ember egy személybe. Márpedig Jézusról ezt olvassuk a Szentírásba, ezt hitték a mi drága hitbeli elődeink, a régi keresztjének, a mi reformátor elődeink, itt vannak az énekek, amiket ugye éneklünk. A Bibliából vették ezt, hogy Jézus nem csak egy ember, egy nagy ember, egy nagyszerű ember, hanem ő azon túl, hogy egy ember, egy Isten is. Isten és ember egy személybe. Ezért fogantatott Szentlélektől, ezért született Szűz Máriától, ezért volt teljesen bűntelen, teljesen szent, makulátlan. És egy valóságos ember is volt, amellett, hogy Isten volt. Egyedülálló, tiszta élete volt, emberileg is, akik ránéztek, vagy akik ismerték őt, látták ezt a tisztaságot, ezt a szentséget, ezt a makulátlanságot. Egyedülálló, aki Jézusnak a személyiség jegyei mellett a cselekedetei is. Tulajdonképpen. Hát senkiről nem olvasunk olyanokat, hogy ő olyan dolgokat vitt volna véghez, mint Jézus. Hát csak bele gondoltok így, hogy bűnöket bocsátott. Aztán leprásokat gyógyított, meg a szavával, bénákat orvosolt, tengercsendesített, sőt még holtakat is életre keltett. Egyszerűen olyan cselekedetei vannak, amiket nem, egy hétköznapi ember nem tud véghez vinni. Ezek a cselekedetei is azt igazolják, hogy ő több, mint egy ember. Ő Isten, mert isteniek a cselekedetei. Ráadásul az egész személyisége, meg az egész cselekedetei mind meg vannak írva előre a Szentírásba. Ugye olvassuk az Ótestamentumot, és ott legalább valaki összeszámoltam, 340-350 profécia szól előre Jézusról. Több száz évvel előtte megmondták, hogy ki lesz ő, milyen lesz ő, és mit fog cselekedni. Miket fog cselekedni. És ezek a proféciák, ezek egészen apró dolgokra is vonatkozóan beteljesültek. Például olyan dologra vonatkozóan, hogy köntösömre sorsot vetnek, mondja a Messiás az Ótestamentumban. Jézus keresztje alatt ott kockáznak a római katonák, akik biztos nem olvasták az Ótestamentumot, meg a legkisebb mértékben se érdekelt őket, de kockát vetnek, sorsot vetnek Jézus köntösére, mert csak egy köntöse volt. Ez csak egy apró kis mozzanat. Egyszerűen a halál pontosan teljesülnek be azok az a több száz, nem egy-kettő, több száz profécia az életébe. Ezek egyedülálló dolgok, testvérek, és egyedülállóvá teszik Jézust azok a tanítások is, nem csak a személyisége, nem csak a cselekedetei, a tanításaira gondoljatok vissza, hegyi beszédre, vagy dolgokra, amiket ő embereknek tanított, négy szem közt is, akár Nikodémusnak, vagy másoknak. Ezek a tanítások, ezek elképesztőek, ezek az Isten szeretetéről szólnak, az embereknek a szeretetére tanította az embereket. Hát ezt még Jézus ellensége is elismerik, hogy nincs nála magasabb rendű tanító a világban. Hát nem, hogy mi kellene, hogy elismerjük. Egy rendkívüli tanító tanít az ember nyomorúságáról, hogy szabadul ki abból, hogy hogyan élhet egy egészen más életet, egy boldog életet, hogyan üdvözülhet az ember, és így tovább, és így tovább. Beavat minket titkokba Jézus, a láthatatlan világnak a titkaiba, amiket hiteles forrásból ismer ő maga, és így tájékoztat ezekről. Rendkívüliek a tanításai. Ráadásul ő nem csak tanított ilyen dolgokat, hanem azok szerint élt. Ugye ez is egy nagyon különös dolog, hogy ő nem csak úgy beszélt a nagy dolgokról, és aztán utána egy teljesen más életet élt közben, hanem amit tanított, azt megélte. Az teljesen hiteles volt a tanítása, mert az életében ott apró pénzre váltotta. Ő nem csak mondta, hogy szeressétek az ellenségeiteket, kedves követőim, hanem a keresztfáján ott imádkozott azokért, akik keresztre feszítették. Megélte, megvalósította, amit tanított, testvérek. Aztán teljesen egyedülállóvá teszi Jézus szemét maga az ő halála is. Ugye ez a halál, az egy különös dolog, de a Jézus halála még különösebb dolog, mert ő maga úgy értelmezte azt, mint egy váltságdíj kifizetése Istennek, az Atyának. Kifizetem azt, mint egy váltságdíjat, hogy Isten azért, a váltságdíjért engedje szabadon a bűn, a halál, a sátán fogjait, és adjan vissza nekik az Isten gyermekeinek a szabadságát, hogy nemet mondhassanak a gonoszra, és igent a jóra, és élhessenek Isten gyermekeiként. Meghozta ezt az áldozatot Jézus, tehát váltságdíjként adta az életét Istennek. És ezt az áldozatot nem csak meghozta, hanem Isten ezt visszaigazolt, amikor föltámasztotta a halálból, és ez megint Jézust egyedülállóvá teszi. Hogy feltámaszt a halálból, legyőzte a halált, és Isten őt kihozta a sírból, hogy olvassuk a Szentírásba. Sőt, felvitte a mennybe, és visszaültette a jobbjára, onnan eljött Szűz Márián keresztül erre a világra. És Jézus most ott van. Hát ez a Jézus, testvérek, pótolható. Én, ha valaki ezeket hiszi, amiket itt elmondtam a Biblia alapján, akkor az azt gondolja, hogy Jézus bárkivel, bármivel, karácsonyfával, meg mit tudom én mivel, pótolható? Nem pótolható. Pótolhatatlan Jézus. Egyedülálló. És az is, testvérek, egyedülálló, hogy teljes mértékben az Úr Jézus azt mondta, hogy az őhozzá való viszonyulásunktól függ a földi életünknek a minősége. Tehát, hogy mi boldog emberként éljük el a földi életünket, az attól függ, hogy vele mit kezdünk. Értitek? És még azt is mondta az Úr Jézus, hogy nem csak ez függ a hozzávaló viszonyulás, hanem az, hogyha meghalunk, akkor hova megyünk a halál után? Hogy üdvözülünk, vagy elkározunk? Nincs fontosabb személy, mint Jézus, akivel mindenképpen foglalkoznunk kell, behatóbban kell foglalkoznunk, mert rajta múlik nem csak a földi életünk minősége, hanem az örök életünknek a minősége. Üdvözülök, vagy elkárhozok. Jézushoz való viszonyomon múlik ez az egész. Hiszek benne, vagy nem hiszek benne. Követem, vagy nem követem. Ezen múlik. Senki nincs ilyen a földön. És annyira döbbenetes, testvérek, a Jézus Krisztusban az is, hogy ő, amikor mennybe ment, utána megígérte a tanítványok, hogy velük lesz a világ végzeteig, és ez a 11 ember, vagy 12, aztán már választottak még egy apostolt, elindult a világba, egy abszolút masszív pogány világba, és azt a világot pár száz év alatt megváltoztatták. Nem ők változtatták meg, persze, mert ők időközben meghaltak, de az az üzenet, amit ezek az emberek mondtak, amit úgy nevezünk örömhír, evangélium, az a római birodalmat alapjaiba ingatta meg tulajdonképpen. Egy olyan versenyképes ideológiaként, most idézőjelbe teszem ezt, jelentkezett, amivel nem tudtak legyőzni, pedig megpróbálták tűzzel, vassal kiirtani, de nem lehetett kiirtani, mert Jézusnak az evangéliumát nem lehet csak úgy eltüntetni a világból, mert arról azt olvassuk a Bibliában, hogy örök evangélium, az megmarad. És akik abban hisznek, azokon a pokol kapui se vesznek diadalmat, hogy Jézus megmondta. Jézusnak a léte magyarázza az ő követőinek a bizonyságtételük súlyát, eredményességét és hatását. Nincs ilyen, testvérek, és hány száz év telt el, és még mindig itt vagyunk keresztények ebben a világban, és itt is leszünk. Pedig már megpróbáltak minket többször kiirtani, de mégse lehetett kiirtani, és elnémítani, és nem sikerült elnémítani. Se kívülről nem sikerült, egyelőre se belülről nem sikerült, mert az egyházat nem csak kívülről szorongatták eddig, hanem már belülről is elkezdték szorongatni. De az evangélium Jézusról, Jézus nagyszerűségéről, Jézus életművéről, páratlanságáról még mindig szól. És csak nem is tudok róla tovább áradozni, de újra kérdezlek benneteket, hogy ezt a Jézust lehet-e pótolni? Bármivel és bárkivel? Én szerintem nem. És ez nem csak lelkészként mondom, hanem emberként mondom, hívő emberként mondom. Ha nem lennék lelkész, akkor is ezt mondanám. A bibliai Jézust, aki ünneppé teszi karácsonyt, és nem csak karácsonyt, hanem a hétköznapi napjainkat is, életünket is, semmivel és senkivel nem lehet pótolni. De talán azt mondja valaki, hogy ezt a Jézust azért lejáratta az egyház. Vannak ilyen gondolatok az emberben, hogy hát az egyházak ugye azért milyenek. Na hát, nézzük meg az egyházakat, meg nézzük meg a papokat, erről ne is beszéljünk, meg az egyházlátogatókat is, ugye nagy részük milyen képmutató, meg ilyen, meg olyan. És a kétségtelen, testvéreim, hogy ebben sok minden igazság van, nem is védem magunkat, de azért azt hadd mondjam, hogy Jézus nem lehet lejáratni. Jézus nem lehet, és az evangéliumát nem lehet lejáratni, még a követői se tudják lejáratni azért. És ne is a követői alapján ítéljék meg az emberek őt, hanem annak alapján, amit az írásból megtudnak róla. És mi is az alapján ítéljük meg Jézust, amit a Bibliából megtudunk róla. Itt volt egy híres ember, úgy hívták, hogy Louis Wallace, aki egy híres amerikai polgárháborús hős volt, és egyszer utazott valami vonaton, még az 1800-as évek elején, közepetáján, második felébe, és ott beszélgetett valakivel, és valahogy a kereszténység került szóba, hogy ez a kereszténység, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan, meg hogy milyen butaság ez az egész Jézus, meg hogy értelmes emberek ebben nem hihetnek, meg így, meg úgy. És akkor ez a valaki mondta, a beszélgető társa mondta ennek a Wallace-nak, hogy hát te egy olyan okos, értelmes ember, hogy írjál már egy könyvet a kereszténység ellen. Cáfold meg, te okos, ügyes ember vagy, írd meg ezt a jó könyvet a kereszténység, cáfold meg a kereszténységet. És a Wallace mondta, nagy, tényleg, megpróbálom. És hozzáfogott, és egy nagyon alapos ember lévén kutatott több éven keresztül, és hozzáfogott a könyvnek a megírásához. Persze, a kutatásai során kézbe kellett, hogy vegye a Bibliát. Mert a kereszténységet nem lehet enélkül ugye megcáfolni, a Bibliát ne olvasgatna az ember. Hát elkezdte olvasgatni, csűrni, csavarni. Ezt nézte, azt nézte, elment Jeruzsálembe, utazgatott mindenfelé a világba, nyomozgatott. Végül azt a könyvét, amit elkezdett Krisztus ellen írni, meg a kereszténység ellen írni, egyszer csak átírta, és megírta a Ben Hurt. Amit gondolom is ismertek. Megírta a Ben Hurt, ami hát a 19. század, 20. század elején a legbefolyásosabb keresztény regény volt. Ebből csinálták azt a híres filmet is, amit szerintem mindenki látott, több Oscar-díjat is kapott. A tényeknek nyomozott utána ez az ember. Azzal a szándékkal, hogy cáfolni fog mindent. Erre közben a tények őt győzték meg, és ő maga vallomást tesz arról, hogy eljutott oda, hogy leborult Krisztus előtt, imádkozott, és átadta neki az életét. Hitre jutott, Jézusba vetett hitre jutott. Hát testvérek, ez egy kockázatos dolog azért Jézussal így szembeszállni, mert még lehet, hogy legyőzi az embert. A tények lehet, hogy legyőzik az embert. És ne mondjátok azt, hogy hát a keresztények ilyenek meg olyanok. Hát olyanok meg ilyenek. De Jézus, ő meg páratlan. Őt kutassátok az írás alapján. És majd meglátjátok, hogy meg tud győzni benneteket, meg másokat is meg tud győzni. És különben pedig nem tartom nagyon szép dolognak, hogyha az ember a saját maga hitetlenségét úgy igazolja önmaga előtt, hogy másokra mutogat. Ugye? Mert ez a legkönnyebb dolog, hogy azt mondom, hogy én azért nem vagyok hívő, mert a keresztények ilyenek. És ezzel csak saját magamat, az én hitetlenségemet, istentelenségemet, vagy nem tudom milyen életvitelemet próbálom igazolni önmagam előtt. Nem, ez nem tartom becsületes és szép dolognak. Inkább arra bátorítanék mindenkit, hogy ezzel a páratlan Jézussal valóban behatóan foglalkozzék. És hogyha foglalkozunk vele az eredeti bibliai források alapján, akkor ő maga meg fog győzni minket. Arról, hogy ő tényleg páratlan. Ő tényleg egyedülálló, és eljuthat oda, hogy leboruljunk előtte, és elkezdjük őt imádni, és elkezdjük hódolni a mi Urunknak. Ha ő nincs benne a karácsonyba, akkor a karácsony felfordulás, meg illékony hangulat, meg nem tudom micsoda, de nem az az ünnep, aminek lenni kellene. Hogyan válik azért mégis Jézus jelenlévővé az életünkben? Ez az utolsó pont, amiről még egy pár gondolatot hadd mondjak. Hogyan válik Jézus a szívünkben és az életünkben, az ünnepünkben is jelenlévővé? Kérdezzük, hát a pótolhatatlan Jézus csak úgy válik jelenlévővé, testvéreim, ha hiszünk abban, amit róla olvasunk a Bibliába. Ha hiszünk abba. Persze ahhoz, hogy higgyünk, egyfelől meg kell ismernünk. Tehát amit Wallace megtett, azt nem spórolhatja meg senki. Vagy magától kutat Jézus után a Bibliába, vagy elmegy a templomba, és mindenképpen meg kell ismerni, hogy higgyünk benne. Hogy hihessünk benne. És hogyha ha így haladunk előre, és lépésről lépésre megyünk, akkor egyszer csak ő maga megajándékoz azzal, hogy elkezdünk bízni abban, amit róla olvasunk, és azon keresztül ő benne magában. Az nem egy bibliai hit, nem egy igazi hit, amikor valaki úgy hisz Jézusba, hogy azt mondja, hogy hát a Biblia nem érdekel, én hiszek Jézusba. Ha megkérdeznénk az illetőt, te akkor milyen Jézusba hiszel, vagy ki a te Jézusod, mutasd már be nekem, nem tud róla semmit mondani. Az olyan ember nem hisz Jézusba, aki nem tud róla semmit. Az más, az valami hiszékenység, vagy nem. Az igazi hit a Biblia szerint az arra épül, amit ő itt elmond magáról, vagy amit megtanít magáról, és mi azt fogadjuk el, és abban ragadjuk meg őt. És ennek a hitnek, ami ilyen intellektuális ismereten is nyugszik, ennek van még egy következménye is az életünkbe, testvérek, az, hogy elkezdjük követni, amit Jézus mond. A hit az nem csak egy intellektuális síkon lévő valami, hogy jó, hát akkor megismertem a Bibliából ezt meg azt, hanem, még igaznak is tartom, hanem elkezdem követni. A hitnek ez egy, az úgy válik életté, hogy elkezdem követni, amit Jézus mond nekem, és elkezdem úgy élni a családi életemet, a gyereknevelésemet, az időbeosztásomat, a pénzkezelésemet, mindent próbálok, amit a Bibliából olvasok, ennek alávetni. a hitnek a megnyilvánulása az életünk, az életvitelünk. Ez nagyon fontos dolgok, testvérek. Tehát Jézust meg kell ismernünk intellektuálisan, de nem elég, hogy ismerjük, hanem odáig kell eljutnunk, és ő segít el ide is, hogy azt mondjuk, hogy na akkor mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És akkor próbálok engedelmeskedni annak, amit ő mond, és föladom ezt az én vagyok a független ember, és nekem senki nem mondjon semmit, alapállásomat, ugye, és mert ilyenek vagyunk, hogy én, és akkor mi független, autonóm emberek vagyunk, és szabad emberek vagyunk, még az Úrtól is szabadok vagyunk. Nem, hanem azt mondom, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? És mint egy szolgájává teszem magam ennek a Jézusnak, akinél szeretőbb Úr nincs a világon, testvérek. Ki az, aki értetek, vagy értem, eljött erre a világra, és hogy az úrvacsora jegyei mutatják nekünk, föláldozta magát az üdvösségünkért. Csak azért, nem azért, mert érdemeljük, hanem azért, mert szeret minket. Szeretett minket. Akkor szeretett, amikor még nem is értünk a föld színén, hogy énekeljük a karácsonyi énekben. Tehát egy olyan valaki, nem egy zsarnoknak szolgáltatom ki magam, nem egy diktátor a Jézus, hanem egy szerető Úr, aki föláldozta magát azért, hogy el ne veszek, hanem örök életem legyen. Érte, érdemes föladni a függetlenségünket, amiben megfővünk, amiben megsülünk, amiben tönkre megyünk, amiben belerokkanunk előbb-utóbb, és amiben el fogunk árhozni. Persze, talán még egy dolgot hadd mondjak, hogy ha így az emberek között járok, olykor találkozom ilyen nagyon értelmes emberekkel, akik elmondják nekem, hogy hát igen, igen, ez a Biblia, ez nagyon-nagyon fontos, meg ez egy tényleg egy ilyen logikusnak tűnő ideológia tulajdonképpen, vagy hát világmagyarázat, de hát ennek nincs semmi köze a történelemhez. Ez egy irreális dolog, ez egy mitosz tulajdonképpen, egy mese. Nagyon elismerik azt, hogy esetleg én vagy a némely keresztjének a Bibliát elfogadják, meg elhiszik Jézusra vonatkozóan is. Nagyon, nagyon jó. És azt is elismerik, hogy ettől még nekünk esetleg jobb is lesz az életünk, vagy vigasztalást tudunk ebből meríteni, vagy erőt tudunk ebből meríteni. De azt mondják, hogy ez nem egy reális történet, ami itt van a Bibliában. Ez egy mese. Hát lehet hinni benne, és lehet, hogy ettől valaki jobban érzi magát, meg reménysége lesz, meg valami, de ez nem változtat azon, hogy ez csak egy mese. Pragmatikus okokból lehet elfogadni, hogy értelmet ad az életünknek, vagy valami, de úgy, hogy közben tudhatjuk, hogy ez nem igaz, racionálisan, intellektuálisan nem igaz, semmi történelmi alapja nincs. Ez nem így van. Ez nem így van. Figyeljétek meg, az egész Lukács evangéliuma maga is így kezdődik, de itt a második rész. Lőn azokban a napokban, Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. A Biblia, testvérek, nem mesét ad elénk, hanem történelmet. A történelembe helyezi bele a Jézus egész történetét, amikor Augustus császár. Nem mesefigura, hanem Augustus császár. Szíria, az nem a meséből lépett elő, hanem az egy ország, egy tartomány. Római tartomány, Szíria tartomány. Cirénius, történelmi személy, megvan a neve, föl van írva, ismerjük Cirénius. Tudjuk, hogy volt összeírás, cenzus. Voltak a Római Birodalomban több ilyen cenzus volt, amikor összeírták az adó miatt, hogy kik a polgárok, és kitől mennyi pénzt kell bevasalni. Ismerjük ezeket a dolgokat. Itt nem valami meséről van szó, hanem, és nem is a valóságnak meg a mesének valami furcsa ötvözetéről, hanem szintiszta történelemről. Amikor mi ebben Jézusba hiszünk, akkor nem meséket hiszünk, hanem a valóságot hiszünk. És a valóságba kapaszkodunk bele, amit hát ráadásul Jézust ismerjük a zsidó forrásokból is, akik nem hódoltak meg előtte, ugye. Az ellensége is írtak róla. Ismerjük mindenféle szír forrásokat, ismerünk görög forrásokat, ismerünk római forrásokat, amik nem is keresztjének, nem is keresztjén források, pogány történetírók, akik utalnak Jézusra, így vagy úgy, a régészeti kutatások mind-mind alátámasztják azt, amit Jézussal kapcsolatban az evangéliumokban olvasunk, mert olyan hitelesek a beszámolók, hogy elképesztő. Szóval mi nem valami mesét hiszünk Jézusról, nem egy mesehősbe hiszünk, meg ne, akit megismerünk, és akinek alávetjük magunkat, és akinek a tanítása szerint igyekszünk élni, hanem egy reális történelmi szemét, akit most nem látunk, de majd egyszer megint meglátjuk. Vele foglalkozni, testvéreim, nem ciki, nem égő, ahogy szokták mondani, nem felesleges időtöltés, nem púp a hátunkra. Hinni benne, és neki engedelmeskedni valóban, az egy csodálatos dolog. Az egy csodálatos dolog, és én erre hívlak benneteket, hogy ezt a Jézust, ezt fogadjátok tényleg el, és ha elfogadtátok, újra fogadjátok el, és újra fogadjátok el. De ezt valahol el kell kezdeni. Egyszer el kell kezdeni. És ha őt elfogadjátok, hitáltal befogadjátok a szívetekbe. Annak alapján, amit tudtok róla, és alávetitek magatokat, mint Louis Wallace, akkor ott lesz a szívetekbe. Veletek lesz a Krisztus. És hazamentek innen, és az úton is veletek lesz, és otthon is veletek lesz, és az ünnepeitekbe is veletek lesz, és mindenkor veletek lesz, a halálos ágyatokon is veletek lesz, és a halálban is veletek lesz. Mert én minden napon ti veletek vagyok, és örökre veletek vagyok, és veletek is leszek az örökké valóságban. Ezt ígérte. Hát ha ő ott van, testvérek, akkor az ünnep ünnep. És az ünnep az egy csoda akkor. És lehet szép a karácsonyfa, nagyon jó, együtt van a család, és szép ajándékokat lehet kapni és adni, és lehet örvendezni a jó ételnek, italnak. Mindez nagyon jó és nagyon szép, de nem homályosítja el előlünk karácsony lényegét, ami drága megváltónkat és urunkat. Kívánom nektek, hogy hittel adjatok helyet a szívetekben, életetekben ennek a hatalmas Krisztusnak, és akkor a karácsony nem egy ünneptelen ünnep lesz, hanem egy valódi ünnep. Egy valódi ünnep mindnyájatok számára. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, látod, hogy ebben a világban sokszor tényleg úgy esnek be az emberek erre az ünnepre, és megpróbálnak téged valamivel pótolni. Látod, hogy talán mi is érintettek vagyunk ebben a dologban, talán nem. De az biztos, hogy nagyon sok ember így van ezzel. Megpróbálják a pótolhatatlant téged pótolni. És olyan jó tudnunk, azt tudunk, hogy téged nem lehet pótolni. Minél inkább belemélyülünk a te személyedbe, a Biblia lapjait olvasgatva, annál inkább rád csodálkozunk, és annál inkább rabul ejtheted a mi szívünket, annál inkább lenyűgözöl bennünket, és elbűvölsz bennünket, és megadod nekünk azt, hogy ne csak megismerjünk intellektuálisan, hanem elkezdjük egzisztenciálisan is követni azt, amit mondasz, és alárendelve a szívünket, életünket a te akaratodnak valódi keresztjénné legyünk. Úgy kérünk, hogy végezd el ezt a csodát bennünk, végezd el ezt a csodát, és add, hogy igazi hívők lehessünk, hogy valóban veled élhessünk, veled járhassunk mindenhol, és veled ünnepelhessük karácsonyt is, és minden egyéb ünnepet, ami a te ünneped. Köszönjük néked azt a boldogságot, azt a békességet, azt a rendet, azt a harmóniát, amit veled megnyerünk. Köszönjük neked ezt az életet, azt az örök életet, amit te hozol nekünk. Köszönjük néked azt, hogy mindez nem akarod megtartani magadnak, hanem valóban oda akarod adni minnyájunknak, hogy igazán teljes életünk, örök életünk legyen. Kérünk, segíts, hogy mi elfogadjunk téged, és befogadjunk téged. Hadd legyen helyed nálunk. Segíts arra is bennünket, Urunk, hogy tudjunk másoknak rólad bizonyságot tenni. Ha hiszünk benned, segíts vallani rólad ebben a nélküled élő világban. Segíts, hogy tanúságtevőid legyünk, misszionáriusaid legyünk. Segíts, hogy hozzád hívhassuk az embertársainkat, családtagjainkat, ismerőseinket. Add, hogy a te lelked pecsételhesse meg a mi rólad szóló tanúságtételünket. Kérünk téged arra, hogy emlékezzél meg most gyülekezetünkről, áldj meg bennünket az előttünk álló időszakban is. Köszönjük, hogy eddig is te hordoztál, hiszük, hogy ezután is te hordozol minket. Kérünk, áld meg a gyülekezetünk tagjait, családjait, a magányosokat, a betegeket, a gyengéket. Légy azokkal, akik kórházakban szenvednek, vagy éppen otthon gyógyulgatnak, lábadoznak. Kérünk téged azokért, akik valóban egyedül vannak, és nincs senkiük, segíts beléd kapaszkodni, segíts veled ünnepelni. Áld meg, kérünk, az egész népünket, hazánkat, vond magadhoz minél több honfitársunk szívét, hogy ne nélküled ünnepeljen ez a nép, hanem veled ünnepeljen, és téged ünnepelhessen, minél több tagja. Kérünk téged, hogy adj ébredést, lelki felét fordulást minél több honfitársunknak. Köszönjük néked, hogy most együtt lehettünk, és kérünk, áld meg Isten tiszteletünk további részét is. Szenteld meg úrvacsorai közösségünket. Légy velünk, és add, hogy a te szeretetedben és egymás szeretetében tudjunk megerősödni. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem a testvéreknek azt, hogy amint láthatják, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat és bírják egyházunk felhatalmazását, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az urasztali közösségünkbe. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy holnap délelőtt 9 órakor ugyancsak istentiszteletet tartunk urvacsorasztással egybekötve, erre is szeretettel várjuk a testvéreket. Aztán a legközelebbi alkalmunk vasárnap lesz a 9 órai istentisztelet, melyre továbbra is hívunk mindenkit, és várunk szeretettel a gyülekezetbe. Elénekeljük most az éneket, a 318. énekünk első 5 versét, és aki nem kíván részt venni az úrvacsoroztáson, az ének eléneklése után elmehet. Kérem azt újra, hogy amikor oda kimentünk, akkor ott ne hangoskodjunk, mert itt folyik tovább az istentisztelet, és visszajön a hang, zavar egy kicsit itt bennünket, úgyhogy kérem, hogy csöndbe távozzanak a testvérek, de aki elmegy, és én nem tudok vele kezet fogni, azzal innen szeretnék kezet fogni, és innen szeretnék áldott és boldog.